Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
Felnőtt diszkót tartanak ma este az Edit nevű szórakozóhelyen a Nagymező utcában. A hely füllett, romlott, dekadens diszkó sorozata ezúttal Törökországból hív különleges vendéget. A hazai oldalt Infragandi mellett ezúttal a Moonbass Patel diszkó fele Kozmódi képviseli majd. Na és hogy mire lehet számítani? A kiindulási pont a végtelenül szabadon értelmezett obskur diszkó, de a közreműködők vérmérsékletét ismerve a tágra húzott határok is túl szűknek bizonyulnak majd. Mindenkit várnak este 9:30-tól az Editbe, a felnőtt diszkóba.
Film.
Cannes-ban mutatják be az új Indiana Jones filmet, és a fesztivál külön tisztelek Harrison Ford előtt. A filmfesztivál megerősítette, hogy ott lesz az 5. Indiana Jones film világpremierje. Az Indiana Jones és a sors tárcsája bemutatója mellett a fesztivál, tehát külön tiszteleg majd a 80 éves Harrison Ford és pályafutása előtt is. Ford és a film készítői május 18-án lesznek ott Cannes-ban a bemutatón. Az új Indiana Jones aztán június 28-án érkezik majd a mozikba, ebben Ford állítólag utoljára fogja eljátszani Indit. Az eddigi előzetesekből már ki is derült, hogy a film egy részében Fordot digitálisan jó 40 évvel visszafiatalítják majd.
Irodalom.
Faludi hagyatékkal gazdagodott a Sziveri Intézet. A dokumentumok között szerepelnek egyebek közt a Kossuth Díjas művész vers kéziratai, valamint 20. századi politikusokról és kulturális eseményekről készült fényképei is. A Csát-Kosztolányi hagyatéknak, szintén otthont adó intézmény a jövőben, több kulturális eseményt is szeretne szervezni, a náluk található dokumentumokhoz kapcsolódóan. Az érdeklődők számíthatnak kerekasztal beszélgetésekre, az irodalomtörténész szakma legjobbjaival, társművészeti kitekintésekre neves alkotók segítségével, valamint konferenciára és kiállításokra. A programokon élőben és online egyaránt részt vehetünk.
Múzeum.
Megbontották a Pécsi Múzeum falát, így emelték ki a csontvári képeket. A két kép becsomagolásán és kiemelésén több órán keresztül dolgoztak, még a homlokzatot is meg kellett bontani. A nem éppen hétköznapi szállításhoz Budapestről érkeztek járművek, köztük daruskocsi és speciális tárolóláda is. Csontvári 170. születésnapja alkalmából szerveznek tárlatot Budapesten, mely április 13-án nyit a Szép Művészeti Múzeumban. Július közepén pedig visszakerül Pécsre, itt kiegészül a Nemzeti Galéria képeivel. A mintegy 40 művet felvonultató tárlat tisztelgés a magyar festészet történetének egyik legeredetibb és legismertebb alkotója előtt. Nem ez az első alkalom, hogy elviszik a képeket. 8 évvel ezelőtt volt már egy tárlat Budapesten. A több mint 7 méter széles és 4 méter magas Bálbek című festményt nem lehet lehozni a lépcsőn, csak így lehet kiemelni a múzeumból, mondta Kőhalmi Andrea. A Janus Pannonius Múzeum kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, nem volt egyszerű megszervezni, hogy a szűk belvárosi utcácskákba a kamion és a darus autó is be tudjon hajtani. A Szép Művészeti Múzeumban utoljára 60 évvel ezelőtt, 1963-ban nyílt kiállítás Csontvári műveiből.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Kecskemét 6 temploma. Minden város történelmi, spirituális múltjáról mesélnek templomai. Tegyünk egy virtuális sétát Kecskemét 6 templomában, amelyből az is kiderülhet, kik lakták a várost, és milyen események, stílusok formálták az ott élők életét. Szent Miklós templom. Kecskemét legrégebbi temploma, de egyben a legrégebben álló épülete is. A régi kecskemétiek Barátok templomának is nevezik. A városháza épületével szemben álló gótikus stílusú épület. A 13. század vége felé épült, a tervezés követte a középkori szokást, hogy a város védőszentjének, Szent Miklósnak az ünnepén a naplemente megvilágítsa a főoltárt. A reformáció idején a kereszténység megosztotta a templomot, és katolikusok, reformátusok egyaránt tarthattak itt misét, illetve istentiszteletet. A 17. század második felétől a ferences szerzetesek birtokába került a templom, innen kapta a Barátok temploma nevet. Az évszázadok alatt bővült, hozzáépítették a Szent Anna kápolnát. tűzvész is pusztított benne, a 18. század végén barokk stílus kapott, majd a 20. század elején építették hozzá a lurdi kápolnát. Nagy templom. A kecskeméti nagy templom építésére 1752-ben kapott engedélyt a város Mária Teréziától. Oswald Gáspár tervei alapján 1774-től negyed századon keresztül építette Fischer Boldizsár váci építészmesterek segítségével. 1819-ben leégett a tornya és a teteje, pusztán több évtized elteltével állították helyre. Folyamatosan újították, bővítették, majd az 1911-es földrengés után kapta a legnagyobb felújítást. Késő barokk stílusban épült templom, egy tornyos, nyeregtetős, a belvárosban a Kossuth tér egyik szegletében áll. A homlokzatot három nagy kapu tagolja, ami cof vagy geometrikus szemöldök díszkapott. A szoborfülkékben Szent István és Szent László szobor látható. A bejáratok mellett az 1848-as szabadságharc, illetve a két világháború elesettjeiért emléktáblák díszítenek. A timpanonban Szent Péter és Szent Pál szobrai. A beltér szabadon álló, fiókos dongával fedett egyhajós, egyenes szentélyű templom. Szentély, kápolnasor az oldalsó falakon, a bejárat fölött pedig karzat látható. Az üvegablakokat egy évszázada kapta, de a berendezés a 18. század végéről származik. Magyar ortodox templom. A 18. században jelentős szerepet játszottak a görög kereskedők Kecskemét város életében. Iskolát alapítottak, megkezdték a templom építését, egyházi könyvtárat hoztak létre. 1800-ban felkérték Fischer Ágoston építészt a templom terveinek elkészítésére, de az építkezés csak negyed század múlva Ágoston fiával indulhatott el. 1829. szeptember 3-án szentelték fel az ortodox templomot. Az épület egyhajós elrendezésű, két oldalt hatalmas boltíves ablakokkal. A falakon 20 klasszicista stílusú ikonosztáz látható, amely 20 faikonból áll. Pádics Pál, miskolci ikonkészítő mester munkája. Görögkeleti szokás szerint csupán támaszkodó székeket helyeztek el az idősek, betegek részére, ülőhelyek nincsenek. A szomszédságban található a Görög Egyházművészeti Múzeum. Evangélikus templom. Hamarosan 500 éves Kecskeméten az evangélikus egyházközség is, de 1525 után a debreceni zsinatot követően a protestánsok nagy része is kálvini hitre váltott. Majd a 18. század vége felé erősödött fel az evangélikus egyházi élet, általános iskolájukba Petőfi Sándor is járt. A romantikus templomot 1857-ben Ybl Miklós tervei alapján készítették. 1863-ban szentelték fel. Az alaprajza görög keresztformájú, a belsejében romantikus oltár, cof szószék és egy neobarok orgona kapott helyet. Egy haranggal rendelkezik, a templom 400 hívő számára nyújt ülőhelyet. Assisi Szent Ferenc templom. Az Assisi Szent Ferenc templom egy alig egy évtizede elkészült egyházi létesítmény. A kecskeméti vadaskert mellett építették 2005 és 2007 között Borbé Lajos, Kós Károly díjas építész tervei alapján. A Ferences rend megalapítójáról elnevezett mediterrán hangulatú templomot 2007. szeptemberében szentelték fel. Szent Háromság plébánia. A barokk stílusú kecskeméti Szent Háromság plébánia templom alapköve 1729-ben lett elhelyezve, de három évtizeden keresztül készítette a piarista rend Demka Sándor vezetésével. A szószék Privigyéről származik, míg a főoltár Felvidékről. A mellékoltárok Nepomuki Szent Jánosról elnevezett, a kalazanci Szent József és Mária oltár. Kecskeméten ez az egyedüli barokk stílusú templom. Az erkély kapun a piaristák és koháriak oroszlános címerét helyezték el. A főhomlokzat szobrai Szent Erzsébet, Kalazanci Szent József, Keresztelő Szent János, Szent László, Szent István és Szűz Mária, mindegyiket Conti Lipót Antal tervezte. Az alacsony torony két haranggal van ellátva, belépve a templom belső hosszú barokkos túlzásokkal tűzdelt egy hajós, négy bolt szakaszos. A bejárat felett tágas, előre ívelő karzat. Ritkaságnak számít az altemplom, amelyhez kripta is tartozik. Eredetileg a kecskeméti német polgárok kápolnája volt.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Az ég alatt, hegy fölött, Maggie Doyne könyve, a szeretet, a veszteség, a talpraállás és a remény története megmutatja, hogy egyetlen személy segítő szándéka és kitartása ezrek életét változtathatja meg. A könyv olyan fiatal nőről szól, akit a világ már jól ismert, mielőtt ő írni kezdett. A Partvonal kiadó vezetőjét, Korencsi Mártát arról kérdezem, hogyan került az ő látóterébe ez a könyv.
Elizabeth Gilbert könyveit adja ki a Partvonal kiadó, és egyszerűen egy Instagram poszt volt az, amiben még nagyon sok évvel ezelőtt, amikor az évdíját megkapta Maggie Doyne, mint ennek az egész segítő szervezetnek a vezetője, és ott kezdtem el igazából a szerzőt követni Instagramon. Tehát a tevékenysége volt az, ami feltűnt, és egyszerűen nekem tetszett az, amit csinált. Ugye a szerzőnőnk ajánlás az egy fontos dolog volt, és az évek alatt figyeltem, hogy mi történik. És hát itt még akkor szó nem volt könyvről, hanem abban az időszakban jött létre az iskola, akkor ennek az apró részleteit lehetett követni az Instagramon.
Nepálban, ezt tegyük hozzá.
Ugye a hegy az a Himalájára vonatkozik, tehát ez a nepáli világ, ez is érdekes volt, tehát a keleti kultúrát közel hozta, ott lehetett látni az Instagram képeken, hogy hogy élnek ezek a gyerekek, hogy ott lett egy iskola először, aztán egy otthon épült, ugye helyiek segítségével, és ezek az apró pici élethelyzetek, hogy hogyan esznek, hogyan tanulnak az iskolában, hogyan ünnepelnek a táncok. Na, nagyon érdekes volt ezek az életképek. Ez egy olyan Instagram oldal volt, ami nagyon tartalmas volt, és nagyon érdekes volt. A vidámság mellett persze a drámai pillanatokba is bepillantást nyerhettünk, ugye a könyvben is szó van gyermekelvesztéséről, vagy nehézségekről, betegségekről, és aztán egy fél évvel ezelőtt tulajdonképpen egyszer csak láttam, hogy kint Amerikában megjelenik a könyv, tehát egy könyvborító jött szembe, és két nappal később én Instagramon írtam a szerzőnek. Na most ugye, amikor egy ilyen típusú embernek az Instagram oldalát egyrészt nem is biztos, hogy ő csinálja, tehát az is lehet, hogy csapat van mögött, nem tudtam, de a Maggie-nek megírtam, hogy én ki vagyok, magyarországi kiadó, és hogy minket nagyon érdekel a könyv. És gyakorlatilag pár órán belül jött a válasz, és akkor összekötött engem az alapítvány, illetve a könyv jogtulajával, és gyakorlatilag egy hónapon belül megkaptuk a jogot, tehát hogy itt az internet csodákat művel. Ebből a szempontból is egy nagyon különleges könyv, mert itt én a szerzőt követtem, illetve az ő tevékenységét, és hát ez a könyv, ez a személyes hangú memoár, ez pont róla szól, illetve arról, hogy ő hogyan került ebbe a helyzetbe, hogyan került közel a nepáliakhoz, hogyan jött egyáltalán az ötlet, hogy ő itt iskolát csináljon, gyerekotthont építsen, illetve most már nőknek is mindenféle segítő, támogató intézményeket, tehát hogy itt valaminek a teremtéséről, valaminek a létrehozásáról van szó, és hát segíteni nem könnyű, főleg akkor, hogyha nincsen a jótékonyság, vagy a különböző nehéz sorsú emberek támogatása mögött egy szervezet, és ugye itt pont ez a lényege ennek a jótékonyságnak, hogy ez teljesen belülről szerveződött. Tehát volt egy ember, aki látott valamit, és úgy döntött, hogy segíteni szeretne.
Ő egy fiatal lány, aki elment babysitternek egy nyáron, hogy pénzt gyűjtsön, aztán rájött, hogy eladhatná, csinálhatna garázsvásárt, hogy abból is pénze legyen, sőt a szüleitől is elkérte azt a pénzt, amit neki félretettek, hogyha majd felnőtt lesz. Szóval, hogy olyannyira nincs mögötte senki, vagy nem volt mögötte senki, hogy lényegében lett egy ilyen ötlete, egy ilyen szándéka, és mindent feláldozott ezért.
Ugye Amerikában szokás, hogy a középiskola után és a főiskolai egyetemi évek előtt a fiatalok elmennek dolgozni, világot látni, utazni. Tehát, hogy ez még akár azok is, akiknek nincsen komoly anyagi háttér a hátuk mögött, akkor elmennek babysitterni, vagy valamilyen intézmény keretein belül valahova máshova, Amerikán kívül, ugye ez is szokás, ugye szoktak Európába is járni, de Maggie eljutott keletre, Indiába, illetve Nepálba, és tulajdonképpen ott szembesült azzal, ami ugye egy amerikai New Jersey-ben felnőtt fiatalnak teljesen természetes, hogy az iskola az ingyen van, a gyerekeknek iskolába kell járni, és ez egy természetes dolog. Ellenben Nepálban a gyerekek, a családok azok nagyon sok pénzt kell, hogy fizessenek azért, hogy iskolába járhassanak a gyerekek. Ebből következően, ugye ez mivel nem mindenkinek adatik meg, a gyerekek, és főleg a nők, a kislányok, azok rengeteg mindentől el vannak vágva, mert egész pici koruktól kezdve, illetve a másik dolog, amit ő ott a saját szemével látott és tapasztalt, hogy a háborúk, a betegségek, illetve a szegénység, meg a mindenféle nehéz szociális körülmények miatt rengeteg gyerek volt árván. És tulajdonképpen ez volt az, ami beindított benne valamit, és azt a pénzt, amit eddig a továbbtanulására tett félre, illetve hát rájött, hogy akkor ő most otthonról is pénzt kell, hogy kérjen, és ezzel az összegyűjtött pénzzel elkezdett földeket vásárolni. Na most ehhez a jótékonykodáshoz azért az is kellett, és ugye Meginek ez a csodálatos képessége még amellett, hogy felismeri a helyzetet, vagy segíteni akar, hogy ott a helyiekhez is kellett kapcsolódni. Tehát a helyi emberek segítsége nélkül egy amerikai lány, aki jön egy teljesen másik világból, ez nem biztos, hogy sikert ér el. És hát itt tulajdonképpen ez történt meg, hogy ő tudott kapcsolódni az ottani emberekhez, barátokat szerzett, bíztak benne, mert ugye ez egy nagyon erős bizalmi helyzet, és így indult el ez az egész. Először csak az, hogy telkeket vettek, aztán később, hogy akkor itt iskolát építsenek, illetve olyan bentlakásos intézményt, ahol ezek az árva gyerekek, akiknek tényleg nem voltak szüleik vagy rokonaik, otthonra lejjenek. És ahogy elindult a pénzgyűjtés, a telkek vásárlása, az építkezés, jöttek az emberek, jöttek az ötletek. Tehát ha megvolt az iskola, akkor kell otthon. Ha van otthon, akkor ugye itt a nők, hogy munkát adni az ottani embereknek is. És így épült ki az a dolog, ami mögé aztán került egy alapítvány. Ebben a könyvben csodálatosan követhetjük nyomon nagyon szép, őszinte és egy kicsit ilyen lírai hangvételű, szinte szép irodalmi jelleggel, hogy hogyan jöttek a feladatok, hogyan jöttek a megoldások, illetve hát van a könyvnek egy elég megrázó része, ami a gyászról szól, és itt a gyász folyamat is egy nagyon fontos téma, ugyanis egy kisgyerek elvesztése is sajnos az ottani élet részévé vált. Csodálatos egyébként már az Instagramon is, ahogy erről őszintén, és hogy mondjam, tehát sírás nélkül nem is nagyon lehet elolvasni ezt a részt, ahogy egy kisfiú elvesztése egy teljesen véletlen baleset miatt halt meg egy pici fiú, aki tulajdonképpen a saját gyerekeként szeretett. Írta arról, hogy fizikailag és lelkileg mennyire nehéz volt magát összeszedni, mert valahol tudta a fejében, hogy ott van ez a másik 50 gyerek, aki ugyanúgy az édesanyjaként tekint rá, vagy nekik szükségük van ő rá, a munkájára, várják haza, hogy elmeséljék, hogy kiesett a foguk, hogy most bekerültek a főiskolára, tehát nagyon különböző korú gyerekekről van szó, de az a ilyen depresszió hasonló állapot, amiből muszáj volt magát kirángatnia, de nem volt egyszerű. Erről is nagyon szépen őszintén ír a könyvében. És hát aztán az élet, ahogy ez lenni szokott, a fordulatai, ugye, amilyen hirtelen rossz dolgok történnek, olyan hirtelen tudnak jó dolgok is történni, ugyanis pont a haláleset után nem sokkal ismerte meg a férjét, talált egy olyan embert, aki maximálisan tudja mai napig támogatni őt ebben a nagyon szép, nagyon érdekes, de közben időben, térben, mindenféle szempontból nagyon fárasztó feladatban, és hát azóta van két saját gyerekük is, van egy kislányuk és egy kisfiúk, tehát tulajdonképpen a nagyon életszerű, nagyon való de nagyon megható történet az, amit itt az olvasók megismerhetnek, és én nagyon remélem, hogy nem csak Amerikában, hanem azért majd Európában és itt Magyarországon is Megi példájából ihletet kapva sok ember megtanulja, vagy érdeklődik az iránt, hogy hogyan lehet segíteni.
Korencsi Márta kiadóvezetővel beszélgettünk Megi Doyne könyvéről, az Ég alatt, hegy fölött című kötet a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.